Két ország, amelyeknek egy részén orosz csapatok állomásoznak. Moldova és Georgia, korábbi nevén Grúzia, a következő hetekben sorsdöntő választások előtt állnak. Nyugat vagy Oroszország? Ez a választások tétje. Moldovában a hétvégén tartanak elnökválasztást, ahol az országot 4 éve az Európai Unió felé terelgető Maia Sandu ellen több orosz párti jelölt is indul. De a legnagyobb ellenfelét, a Moszkvába menekült Ilan Sort és pártját nem engedték elindulni a választáson. Georgiában pedig parlamenti voksolásokat tartanak, ahol a 12 éve kormányzó grúz állampárt ellen egy félig összefogott ellenzék próbálkozik. A sokak által orosz pártinak tartott kormányminiszterelnöke nemrég azt is belengedte a kampányban, hogy a választások után betiltaná az ellenzéki pártokat. Az Atlaszban tehát Moldovát és Georgiát nézzük meg. Vendégeink Barabás T. János és Kránic Péter, a külügyi intézet elemzői.
Putyin vagy Brüsszel, sokan így osztják le a mostani moldáv elnökválasztásnak a tétjeit. Ez igaz? Egyetérte ezzel a vélekedéssel?
Valóban nagy a tétje a most vasárnap zajló elnökválasztásnak és referendumnak. Tehát október 20-án lesz a Moldovában az elnökválasztás első fordulója, amit egybekötnek egy népszavazással. A népszavazás célja az, hogy a választók kifejezzék szándékukat, hogy akarnak az Európai Unió tagjai lenni, vagy nem. Tehát ez egy hosszú távú, nagyhatású referendum. A elnökválasztásnak valószínűleg lesz egy második fordulója, mert a felmérések szerint a legnépszerűbb politikus elnökjelölt az Maia Sandu, a jelenlegi kormány államfő, 35% körül van a népszerűsége. Míg a második helyen a kihívói Renato Ussati, aki Belc város polgármestere volt, ő egy oroszokkal jobban óhajtó lenni kis pártot vezet. 12%-on és hasonló 12% körül az eredménye Alexander Stefanoglu volt főügyésznek, aki nevéből is ítélve gagauz származású. Őt a szocialista párt támogatja, amely egyetemen orosz barát.
Nézzük meg a népszavazást, mert hogy gondolom, hogy az elnökválasztásra is van hatással. Ez a népszavazás, ez Maia Sandu regnáló államfőnek egyfajta politikai kampány témája, így próbálja a saját szavazatait maximalizálni, feljebb húzni?
Részben igen, tehát moldavi választók 20-30% bizonytalan. És a számukra fontos, hogy a nyilvánosságban az jelenik meg, hogy a győztes oldal az Európai Uniót támogatja. Mert ők hajlamosak a győztesek pártjára állni, úgy gondolják, hogy itt kapnak védelmet és biztonságot. Tehát ez befolyásolhatja jelentősen a választásokat, ez a népszavazás, és mindenképpen kifejezi nyilvánosan egy óhajot, ami jelzés Moldova számára, mert például Moldovában most egy ideológiai harc dúl, nyugat és a kelet között, egy információs háború, de nem csak a nyilvánosságban, hanem az egyházak között is, mert van egy többségi orosz barát ortodox egyház, és egy kisebbségi román barát ortodox egyház. Nekik is egy jelzésértékű lesz, hogy a lakosság mit akar.
Nézzük az elnökválasztást akkor. Ugye Maia Sandu regnál államfőként a legnagyobb esélyes, ahogy említette is, de hogy nem lesz meg valószínűleg az első fordulóban az 50%. Ebből következik az, hogy a második fordulóban az ellene indulók, ha összeadják, egymás mellé rakjuk ezeket a szavazatokat a különböző jelölteknek, akkor amúgy Maia Sandut is akár legyőzhetik?
Hát papírforma igen, de én, hogy én elemző vagyok, igyekszem minden alaposan tájékozódni, tehát hogy a román lapokban kisebb hisztéria van, hogy jaj, mi lesz a második fordulóban. Az igazság az, hogy az ország lakossága 2,6 millió, és több mint 1 millióan dolgoznak pluszban külföldön. Ebből kevesebb, mint 200 ezer Oroszországban van, de ezek alacsony arányban mennek el szavazni, ezek nyilván inkább orosz barát pártokra fognak szavazni. De nyugaton, Nyugat-Európában több mint 800 ezer moldovai él, akik elsőprő mértékben az Európai Uniós integrációra fognak szavazni, úgyhogy ők fogják eldönteni a választást. a második fordulóban, és valószínűleg a jövő évi parlamenti választást is. Még hozzá kell tegyem azt, hogy a politika ebben az esetben szerencsés módon követi a gazdasági realitásokat, tehát nem a politika generál gazdaságot, ami ugye az állami beavatkozás jelent, hanem fordítva, mert az elmúlt hosszú években már az Európai Unió Moldova legfontosabb gazdasági partnere. Tehát a külkereskedelem 75% az Európai Unióval zajlik le, csupán vagy 5-6% Oroszország.
Még korábban ez fordítva volt?
Korábban igen, tehát orosz kapcsolatok tették ki a 60%-át a kereskedelemnek. De hát Oroszország nagyon gyorsan leépült Moldovában, egyrészt politikai befolyásolásként használták a moldovai mezőgazdasági export jóváhagyását. Ha Moldova valami miatt lépett az elmúlt 20-30 évben, amit nem tetszett Moszkvának, akkor kiderítették, hogy a moldovai alma az nem felel meg az egészségügyi normáknak Oroszországban, és blokkolták az exportot talányos módon, de igen gyakran Gagauza autonómiából engedélyezték a gyümölcs exportot, Moldovából nem. Ugyancsak hol drágították, hol elzárták a gázcsapokat, illetve arra kényszerítették Moldovát, hogy fizesse ki a szakadár terület gáztartozásait is.
Transznisztriáról beszélünk?
Igen, Transznisztriáról beszélünk, Nyeszter mellékről. Ez jó pár évvel ezelőtt volt egy ilyen kellemetlen helyzet Moldovának, hogy csak akkor kapott volna olcsó gázt továbbra is Oroszországtól, ha kifizet egy 1 milliárd dolláros tartozást, amivel szakadár terület tartozik Moszkvának.
A rendszerváltás után, a rendszerváltozások után ugye az volt a mondás, és sokak számára az evidencia, hogy Románia és Moldávia valamilyen úton, módon egymásba kell és csatlakozik egymáshoz, Moldova és Románia. Ez nem történt meg. Van még ilyen törekvés a két országban, Románia és Moldávia szempontjából is megnézve ezt a kérdést?
A román kormányzat részéről határozottan, csak most cselesebben csinálják, bújtatottabban, kulisszák mögött, nem ilyen nyilvános szózatokkal, meg tüntetésekkel, hanem fű alatt szállják meg a moldovai intézményeket, befolyásolják a történeteket. A felmérések szerint a moldovai lakosság kb. 30-valány százaléka támogatna egy egyesülést Romániával. Ezt mindenki tudja, hogy abszorció lenne, tehát annektálnák Moldovát.
1 millió moldávnak van román útlevele, ha minden igaz.
Több mint 1 millió moldávnak van román útlevele. Ezeknek a nagy és el is húzott nyugatra, nem maradt Romániában. Romániában sem olyan egetverő az egyesülés pártiak száma, ami a 60-70% körüli. Romániában van egy furcsa ellenérzés a moldávok ellen, hogy ilyen szegény, mocskos, keleti rokonok, akik elveszik a munkát. Tehát, kicsit arról hasonlít, ami a 80-90-es években volt Magyarországon a határon túli magyarokkal, hogy idejönnek, elveszik a munkát, ezek a eltúlzott...
De akkor itt most arról beszélünk, hogy itt évtizedes viszonylatban megtörténhet egyfajta egyesülés?
Nem tartom kizártnak. Az Európai Unió vezető államai és az Egyesült Államok jelezték Romániának, hogy Moldova előbb Európai Uniós tag kell legyen, és utána lehet szó egyesülésről, ami nem valószínű, hogy annektálás lesz, mert ezt, hogy mondjam, európai kultúrában most nehezen tudnak elfogadni, hanem inkább valami ilyesmi, ilyen lassú, képlékeny állapot, hogy közös parlament, közös kormány, de közben van moldovai miniszter is, tehát valamilyen köztes megoldás lesz. Tény az, hogy Moldovában van egy helyi elit, nem a kisinói értelmiség, ami elég el van románosodva és román pénzenél, újságírók, tanárok, itt a Romániából kapnak támogatást, hanem vidéki elit, ezek a volt TSZ-elnökök, a mezőgazdászok, a helyi önkormányzati képviselők, akik nem akarják kiengedni a kezükből a hatalmat, nem akarják, hogy nyakukra jön valami bukaresti minisztérium, és ők diktáljanak. Tehát meg szeretnének őrizni valamilyen hatalmat. Tehát én úgy látom, hogy lesz egy nagyon lassú, évtizedekig eltartó közeledés a két ország között, és a végén valami furcsaság, ilyen közös kormányok. Igen.
Vissza a jelenbe, de azért valamennyire ez a kérdéshez is kapcsolódva, ugye Oroszország szerepe, mi most egyrészt az elnök választásban, de egy unblock megnézve, hogy Moldáviában, moldáv politikában hogyan próbálnak, hogyan tudnak beleavatkozni Moszkvából?
Az orosz befolyás az most úgy néz ki, hogy vannak orosz barát politikai pártok, amelyek kb. Az egyharmadát teszik ki a parlament képviselőinek. Ezek a szocialisták, illetve a SOR csoport. SOR az egy szökevény üzletmenő, aki most Moszkvában van, és ő pénzzel nyilván orosz állami segédlette, hogy finoman fejezem ki magam, politikusokat Moldovában. Ezen kívül bár leblokkolták az orosz médiát, tévéadókat, rádióadókat, a Telegram meg a V-Kontakt csatornán és a YouTube-on erőteljesen azért még jelen van, most már Facebookon kevésbé, de az orosz propaganda. És van, említettem az egyházat, a hívőknek a 75%-a körülbelül az orosz patriarhátus alá tartozó moldovai ortodox egyházhoz tartozik, a pápok a templomban oroszbarát politikai üzleteket mondanak. Tehát megvannak még az eszközeik, de a moldovai kormány hatékonyan tud fölépni ellenük.
Itt a hatékonyságra, mert Maia Sandu, ugye államfőt és a hozzá kapcsolódó kormánypártot, ugye ezért sokan azzal vádolják, hogy oké, hogy demokratikus jogokat próbálnak érvényesíteni, oké, hogy Brüsszel és az Európai Unió felé szeretnék Moldovát terelni, de hogy ezeket a lépéseket nem biztos, hogy jogállami kereteken belül tudják meghozni. Ahogyan bezárnak mondjuk egy-egy tévét, médiumot, ahogyan mondjuk nem engednek elindulni esetleg politikusokat, itt nyilván ugye Ilan Sorról van szó, akit óriási, hát hisztít vagy botrányt csapott, ez nézőpont kérdése, hogy nem indulhatott el. Szóval, hogy vannak ilyen kritikák Maia Sanduval kapcsolatban. Ön ezt hogy látja? Tényleg a pártja és ő maga is amúgy túl tud nyúlni a jogállami kereteken túl azért, hogy Moldovát Európa felé irányítsa?
Véleményem szerint Maia Sandus a PASZ párt által vezetett kormány. Ugyan voltak hibái, de nem vétett a demokratikus szabályok ellen az elmúlt években. Tehát Ilan Sort említette, ő a legfontosabb orosz barát politikus, aki most ugye körözött, a nemzetközi körözés van kiadva ellene, és Moszkvában
munkál. Ellopott mennyi pénzről?
Elsikasztott, majdnem $2 milliárd sikasztott elő, bajkelnök volt.
És őt nem engedik elindulni.
Őt nem engedik, hát ennél nagyobb büntettet mondjuk Moldovában nem követtek el.
Oké, ez érthető is, de még akkor továbbra is ott van az, hogy médiumok bezárása. Ki mondja meg, hogy mit lehet mondani egy médiumba? Szerintem ez egy tök nehéz kérdés, igen. Hogy mi az a Kreml propaganda, hát, és mi az, amikor valaki ezt gondolja.
Az Alkotmánybíróság ítélkezett ebben az ügyben, az alkotmányban tiltják az úszítást, és ha az orosz csatornák, itt kétféle médiumról van szó, az oroszországi csatornák, illetve a Moldovából sugárzó orosz barát csatornák, elkezdem hírblokkokat vesznek át orosz kormányzat részéről, amiben itt amilyen atombat kell ledobni Londonra, ilyenféle őrültséget mondanak. Persze az orosz média az nagyon árnyalt tud lenni, ez például az RT-ben vannak egészen jó minőségű riportok is, orosz tévéadásban. És akkor ilyesmibe kötött bele a Moldovai Alkotmánybíróság, és ennek a segítségével tudták az ilyen szélsőséges megnyilvánulások gyűlöletgerjesztés ellen tudták betiltani az orosz médiát Moldovában.
Maia Sandu, aki nagyon szélsőségesen Európa párti politikát visz, 60%-kal nyert a pártja, ugye 4 évvel ezelőtt, hogyha jól mondom, a parlamenti választásukon, és hát maga is ugye elnök tud lenni. Mennyire tud az ő személye, és ez a politika, hát hogy mondjam, egyfajta hegemon lenni Moldáviában? Tehát, hogy ő most kiépít valamilyen fajta korszakot a moldáv politikában?
Mindenképpen a pártját erősíti, tehát az utóbbi években igyekezett személyismerőseit, párt kollégáit betenni. Alkotmánybíróság, ezt már említettem a médiában, szélesíteni a bázisát, mert nehéz innen megérteni ezt a folyamatot, ezt nyugaton nem vennék jó néven, hogy nepotizmusnak ítélnék, visszaérés a hatalom, hogyha ismerőseidet teszed be a tévéelnöknek, meg alkotmánybírónak, meg főügyésznek.
Abszolút.
Ez természet. Moldovában egy viszont szükséghelyzet van, például tavaly tartóztatták le a vezérkari főnököt, egy tábornokot, ne oroszkén volt. Tehát az ő fölfogásukban gyorsan és erőteljes eszközökkel kell fölvenni a küzdelmet az orosz befolyás ellen, és ezért alapoznak ilyen bizalmi hálózatokra. Én nagyon remélem, hogy kinövik ezt a gyermekbetegséget, és egy életebb demokrácia lesz, ahol nincsen nepotizmus.
Ugye az orosz hadsereg azért az elmúlt időszakban elég biztosan halad a Donbászba, de hogy az, hogy mondjuk Odesszát elérje, az távolinak tűnik, miközben azért a háború kezdetén elhangoztak ilyen tervek. Odessa ugye ott van Moldovától nem messze.
80 kilométerre.
De hogyha azt a várost, azt a nagyvárost nem éri el az orosz hadsereg, akkor az következik, hogy Moldova biztonságban van, mint létezése? Van egyáltalán ilyen kérdés az országon belül, hogy az orosz hadsereg elér-e oda a határhoz, és akkor esetleg átlép-e a határon?
Moldova nagyon bizonytalan és gyorsan változó biztonságpolitikai, gyorsan változó közegben él. A nyugat most már úgy tűnik nekem, hogy megpróbálja ezt kezelni, ezt a kihívást, és Moldovát segíteni. Tehát nem csak katonaság fenyegetésről van szó, szóval energiapolitikáról, tömegmanipulációról, infrastruktúra problémákról, számos ügyről, kereskedelmi témák, mit tudom. A hó elején járt von der Leyen, Európai Bizottság elnök Kisinóban, és egyúttal beígért egy 1,8 milliárd eurós segélyt. Tehát ez nem visszatérítendő segély. Ami egy kis ország számára már egy akkora összeg, hogy ebből be lehet indítani egy modernizációt. Tehát ez egy 2,6 millió lakosú ország, az egyfőre jutó jövedelem $6,000, nekünk Magyarországnak $20,000 körül van most, Németországnak $45,000, csak úgy összehasonlításként mondom. Tehát talán Európa legszegényebb országa, egy ekkora nagy összeg, 1,8 milliárd euró, neki lehet kezdeni infrastruktúrát építeni, kórházakat, kisvállalkozókat támogatni, stb. Stb. Tehát úgy tűnik, a nyugat fölismerte, hogy itt nagy a tét Moldovában. Az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy egy olyan ilyen válságbolc létrejöjjön a határainál, a keleti határainál, a polgárháborúk, gazdasági összeomlás, stb. Ez egy ilyen bokros biztonságpolitikai probléma lenne, egy csomó más ügyet generálna.
Beszéltünk már Moldovából erről a podcastben, ott is úgy kezdtem, hogy a választásnak a tétje, hogy Putyin vagy Európa. Ez igaz-e a grúz választásokra? Itt ugye a különbség az, hogy parlamenti választások lesznek.
Igen, valóban a nyugati fősodratú, sőt egyébként a grúz ellenzéki politikai diskurzusban is nagyjából így határozzák meg a választás tétjeit, hogy Európa vagy Oroszország. Ez azért be kell látnunk, hogy egy nagyon kisarkított álláspont, aminek nyilván van a csírájában valami kis igazság.
Mindkét aspektus nézve egy kicsit talán kisarkított nézőpont ez?
Abszolút. Ja, mert hogy Moldova és Grúziára?
Nem, alapvetően a grúz helyzetre, tehát hogy kisarkítva az, hogy ha most nem Európa párti erő nyer, akkor elmegy Európa, ha Moszkva párti erő nyer, akkor meg Moszkva gyakorlatilag elfoglalja Grúziát.
Hát, tehát a grúz álompártot, amely 12 éve kormányozza Grúziát, én semmiképpen sem nevezném orosz barátnak, vagy orosz pártinak. Nincsenek is diplomáciai kapcsolatok Tbilisi és Moszkva között. A politikai párbeszéd az gyakorlatilag zéró. Itt egy gazdasági normalizáció van a két fél között, és ez az, ami kiverte a biztosítékot Grúzia nyugati partnereinél. Én egyáltalán nem gondolom azt, hogyha a grúz állampárt ismét kormányt alakíthat negyedjére, ami egyébként példanélküli a modern Grúzia történelmében, akkor itt egy óriási nagy fordulat lenne. Továbbra is megmaradna Grúzia az euróatlanti integráció útján. Talán a pragmatikus külkapcsolatok tekintetében kibontakozó multivektorális külpolitika égisze alatt folytatódna, tehát egy alacsonyabb intenzitással, mint ahogy például egy nagyon szélsőségesen európér kormány szeretné azt látni. Ami egyébként lehet, hogy hosszú távon egy destabilizáló tényező lehetne a régióban. Ugye egy nagyon dinamikusan fejlődő, durbulens geopolitikai környezet az, amiben Grúzia próbál túlélni. Én nem gondolom azt, hogy Oroszországhoz visszatérne Grúzia. Erre semmi okunk sincs ezt feltételezni.
Az ügynök törvény, ugye ez volt, ami tüntetéseket is váltott ki az elmúlt most már két évben, gyakorlatilag az intervallum az most két év, és hát akkor a vádak azok egyből úgy hangoztak el, hogy Tbilisi másolja Moszkvát.
Második olvasatban is elfogadta a grúz parlament a külföldi befolyás átláthatóságáról szóló úgynevezett külföldi ügynök törvényt, mely szerint idegen hatalom érdekeit érvényesítőként kell regisztrálniuk magukat azoknak a médiumoknak és nem kereskedelmi szervezeteknek, amelyek a finanszírozásuk több mint 20%-át külföldről kapják.
Igen, még ugye a törvényt még először tavaly terjesztették a parlament elé, és egyébként nem is a grúz állampárt, hanem annak egy szatellit pártja, egy a pártból kivált képviselők, akik még a grúz államtól is jobbra helyezkednek el a politikai palettán, és ennek a fogalom használata volt nagyon hasonló az orosz jogszabályhoz, amelyben valóban inosztráni agent, tehát külföldi ügynökként határozzák meg a külföldi pénzügyi támogatással működő civil szervezeteket, sajtótermékeket, sőt az orosz törvénykezésben személyeket is. Azonban én nem tudom összehasonlítani a kettőt ezen a fogalomhasználaton túl, ugyanis a grúz törvénykezés egyáltalán nem is szankcionálja a potenciális pénzbírságon túl azokat a szervezeteket, akik a költségvetésük 20%-án több külföldi pénzügyi forrásban részesülnek, pusztán egy listára kényszeríteni őket, miszerint külföldi érdekeket kiszolgáló szervezet vagy intézmény, ami valóban antidemokratikus. Tehát listázni újságírókat és civileket nyilván egy valamire való demokrata felhúzza legalább a szemöldökét, de mindez alatt azonban ez a törvény alapvetően a transzparenciát szolgálja, ami egy alapvető európai és demokratikus érdek. Tehát Grúziában, egy 3,7 millió fős országban van 26 ezer bejegyzett NGO. Minden 143. állampolgára jut egy NGO. Ezeknek a 90%-át részben vagy egészben külföldiek pénzelik, és eddig a jogi környezet teljesen szabad kezet adott nekik. Sem a kormányzat, sem a közvélemény nem volt rálátással arra, hogy kiktől mennyi pénzt mire költenek. Tehát
alkalmazottakat is, az akkor antidemokratikus, ebben megegyezhetünk, innentől kezdve lehet mondani azt, hogy transzparenciát segíti, ez nem segíti a jelen esetben a grúz demokrácia létezését.
Én az alkalmazottak listázásával kapcsolatban nekem egyébként nincsenek információim, hanem a maguknak, a szervezeteknek, hogyha és amennyiben nem hajlandóak közzétenni a külföldi, illetve az éves pénzügyi beszámolójukat, amire egyébként az Európai Uniónak a diplomáciai szolgálata is felhívta már évek óta a figyelmet, hogy óriási válságban van a civil szféra Grúziában, mindössze 26%-a a civil szervezeteknek készít éves pénzügyi beszámolót, és azoknak is csak a fele teszi azt közzé. És egyébként a civil szervezetek rettenetesen bizalmatlanok, maguk a grúzok is. Még 2008-ban valami 34-56%-os volt a támogatottságuk, addig ez 2019-re lecsökkent 20% alá, tehát az tény, hogy szükség van a civil szféra reformjára Grúziában, de az is tény, hogy ezt sokkal demokratikusabb és szebb módon kellett volna intéznie a grúz kormánynak.
Oké, szerintem akkor most nézzük meg alapvetően, hogy néz ki a politikai párt paletta Grúziában itt a választások előtt egy héttel. Grúz állampárt elhangzott most már többször, 12 éve vannak hatalmon. kik az ellenfelei, és hogy áll most az Álompárt itt a választásokat megelőzően?
Fú, baromi bizonytalan, hogy hogy áll az Álompárt. Van két nagy közvéleménykutató Grúziában, az egyik a kormány közeli Gorbi, a másik pedig a független Edison Research, és egymásnak szögesen ellentétes kimutatásokat tettek közé az utóbbi hetekben. A kormány közeli Gorbi szerint közel 60%-on áll a Grúz Álompárt támogatottsága, míg az Edison Research szerint csak 34%. Most ezek alapján nagyon nehéz eligazodni. A második helyen mind a két listán egyébként az Egyesült Nemzeti Mozgalommal fémjelzett, tehát a Szakasvili régi pártjával, már nincsen a pártban, által vezetett pártcsalád áll, az Egység Grúzia Megmentéséért nevű pártcsalád. Ez is nagyon, nagyon eltérő, tehát hogy 19 vagy 10%-on állnak az egyes felmérések szerint, és ez szerint a kormány közeli felmérés szerint rajtuk kettejükön kívül csak két másik pártcsalád jutna be a parlamentbe, de ők is még hibahatáron belül vannak. Tehát elképzelhető, ha a Gorbi felmérése a valós, hogy ez a kettő politikai erő fog bejutni a parlamentben október 20 után, ami azt jelenteni, hogy a parlamentből kihulló kis pártok mandátumainak a szétosztása révén a Grúz Álompárt akár újra a kétharmados többségbe is kerülhet. Viszont, hogyha az Edison Researchnek a felmérése valósul meg, akkor összesen hány? Talán 5 vagy 6 politikai erő, ezt azért mondom így, mert hozott a kormánypárt egy olyan szabályozást, mi szerint közös listán pártok nem indulhatnak, hanem egységes pártot kell, vagy pártlistát kell felállítaniuk. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa konstrukció. Most egy programmal, egy listán indulnak több párt is. Tulajdonképpen ez a közös listás indulás, de minden, a lényeg az, hogy technikailag ez most így néz ki, hogy inkább csak politikai erőkről lehet beszélni.
Ugye a Grúz Álompártnak is van egy, ezt én magammal neveztem el, nem tudom mennyire létező kifejezés, de egyfajta Kaczynszkijá. Ugye Ivánisviliről beszélünk, hogyha jól ejtem a nevét. Milyen szereppel bír? Mennyire áll ez a hasonlat ugye Jaroszláv Kaczynszkijával?
Áll a hasonlat, de talán még erősebben. Én úgy szoktam róla beszélni, mint a grúz politika szürke eminenciása, bár most már ez sem igaz, ez hosszú éveken keresztül igaz volt, ugyanis 12 után egy rövid ideig kormányfőként aktív volt, majd visszavonult a politikától közel egy évtizedre, sőt, szinte kereken egy évtizedre. És ez alatt az évtized alatt, 12-től egészen tavaly 23 decemberig a háttérből mozgatta a szálakat, ő alapította a Grúz Álompártot, az ő cégeinek a volt vezetői közül került ki a Grúz Álom 4 miniszterelnöke is, sőt, egyébként igazak azok a vádak, hogy bizonyos szinten egy nepotikus rendszert alakított ki, volt barátai, kollégái, a gyermekeinek matematika tanárja került miniszteri pozícióba.
Oké, nézzük a politikai ényét, mert ugye ott megakadtunk, hogy visszatért végül is a párt politikai életnek az élére. Miért?
Tehát először 2023. decemberében elfogadta, tehát hogy magára vette a Grúz Álompárt ez a... Nem hivatalos elnökségét, hanem ez a ceremoniális, nem tudom, hogy magyarul pontosan hogy hívják elnökségét, és most újabban pedig a parlamenti, a Grúz Álomnak a képviselőjelölti listáját vezeti a parlamenti választásokon. Hogy miért? Szerintem ez egyfajta válasz a grúz társadalomban levő, ez egy kicsit tényleg furán fog hangzani, de az erős vezetőre való igényre és a megmondó emberre való igényre, ez nem ismeretlen a mi régiónkban sem, és egyébként a világon mindenhol vannak ilyen tendenciák. Ő úgy értelmezte a jelenlegi geopolitikai helyzetet, hogy számára eljött az idő arra, hogy az arcát is és a nevét is hozzáadja ahhoz, amit egyébként eddig is ő vezetett a háttérből, és beírja magát a grúz történelemkönyvekbe.
Ellenzék, és ellenzék és Szakasvili. Nekem néha már úgy tűnik, hogy Szakasvili egy kicsit a grúz ellenzéknek, hát egyfajta Gyurcsány Ference, akit sem kiköpni, sem lenyelni nem lehet. Volt egy kétségtelenül sikeres időszaka, legalábbis politikai értelemben azt hiszem mindenki elismerheti. Most pedig már egy gyenge ember, sajnos ugye végül is fizikailag is összességében, de még mindig ráhatásra van talán a grúz ellenzékre gondolkodásmódban. Igaz ez? Jól ez az analízis?
Hát van is egy párt család, amely jelenleg is a Szakasvilihez hű pártokat egyesíti, azonban ez politikailag egy elég gyenge formáció. Nyilván befolyásolja, annyira fontos szerepet játszott az elmúlt 20 évben Grúziában, hogy ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. De leginkább,
az ellenzéknek ma már?
Pont erre akartam kiukadni, hogy leginkább annyiban befolyásolja a grúz politikát, mint ahogy tette ezt a hasonlatot, bár én belpolitikával nem foglalkozom, de nyilvánvaló az áthallás Gyurcsány Ferenc és Szakasvili között. Szerintem teher az ellenzékre Szakasvili, igen.
Oroszország és Grúzia viszonya. Itt ugye, ha jól láttam, a kormánypárt, bár nem beszélek nyilván grúz nyelven, de hogy lényegében háború és béke kérdésére húzza fel a kampányt, lehet látni különböző plakátokat országszerte. Nyilván csak képeken láttam, hogy egy lebombázott ukrajnai templom, és mellette egy Georgiában található épp állapotú templom. Ezzel próbálják a béke és a háborúnak a kérdését kihegyezni Grúzián belül. Mennyire érzi a grúz társadalom veszélynek Oroszország jelenlétét?
Mint mondtam, Grúziában az emberek többsége, csúnya ezt kimondani, de hát orosz ellenesek, tehát elég erős a ruszofóbia, főleg azokon a tengerparti területeken, mint például Batumi, ahova jelentős számban érkeztek orosz emigránsok az utóbbi években, a háború kitörése óta, ugye, több tízezer orosz és fehér orosz és ukrán is egyébként érkezett Grúziába. Ez a veszély, amit ők érzékelnek, ez egyébként valós. Dél-Oszétia határa, illetve hát ez a demarkációs vonal 30 kilométerre fekszik Tbilisitől. Itt nehéz fegyverek, légvédelmi rendszerek vannak kitelepítve, egy nagyon erősen kiépített demarkációs vonal. Valahol azért ez egy valós veszély. Oroszország nem vonta ki a csapatait Ukrajnába ebből a déli határterületből, nagyon erősen jelen vannak katonailag. Tehát valahol én egyébként helyén valónak is látom azt, hogy tartsanak attól, hogy esetleg egy potenciális provokáció után újra eszkalálódik a konfliktus, különösen Oszétiában. És igen, igaza van, hogy erre a diskurzusra, vagy erre a narratívára próbálta felhúzni a grúz állampárt a kampányt, illetve részben erre, mert nagyon sok egyéb illiberális és anti-establishment, és hát igen, Európa ellenes, de közben orosz ellenes is, tehát nagyon sokféle narratíva megjelenik a grúz állampárt politikai diskurzusában, és... Igen, tehát félnek az ukránok attól, hogy újra olyan állapotok lesznek, mint a 90-es években voltak, amikor nagyon-nagyon szegény, nagy szegénységben és nehezen tudtak megélni. A 2008-as háborút is nehezen felejtik el. Nem szeretnék ezt újra átélni. És egyébként meg hozzátenném, hogy nem csak a grúz állampárt kampányolt az ukrán párhuzammal, hanem az ellenzék is. Szalom az Urobisvili államfő, aki ugye francia születésű, a legeurópéerebb az ellenzéknek a vezetője jelenleg Grúziában. Most járt Franciaországban, ahol bemutatták, hogy bemutattak egy dokumentumfilmet, ahol Bucsát hasonlítják össze Abháziával. Nyilván valós vagy reális ez a párhuzam, de szóval a grúz ellenzék részéről is megvan az igény az aktuál nemzetközi politikai fejleményeknek a tematizálására.
Végül, ami hát ugye a legfontosabb kérdés, amivel kezdtük, de hogy akkor az Európai Uniós integráció az haladni fog? Akár hogyha a grúz állampárt marad hatalmon, akár az ellenzék?
Hát én ugye, mint mondtam, az elmúlt években a grúz állampárt rengeteget tett, tehát az összes tagjelölt közül az egyik legsikeresebb kormányként tartom én számon, és ezt a jövőben is folytatni fogják. Én arra számítok egyébként, hogy a grúz állampárt alakíthat, ha nem is egyedül, de kormányt idén ősszel és télen Grúziában, és lesz egyfajta normalizáció az Európai Unió és Grúzia között. A transzparencia törvény, ennek az ügynök törvénynek a bizonyos fokú módosítását is én reálisnak látom, és ebben az esetben Németország visszavonhatja a vétóját. Ugyanis itt Németország volt az, aki befagyasztotta Grúzia Európai Uniós csatlakozási folyamatát. Egyébként...
Hol állunk pontosan ebben a folyamatban? Tagjelölti státusz?
Tagjelölti státuszt kapott tavaly decemberben, és egyébként pont ma ül össze az Európai Tanács, ahol elméletileg lehetne születni lehetetne döntés arra, hogy megkezdődjön a tárgyalási folyamat, de ez nyilvánvalóan nem fog megtörténni addig, amíg nem történtek meg a választások Grúziában, és amíg a potenciális grúz állam győzelem után nem tett bizonyos koncessziókat a kormánypárt.
Ha tetszett a podcast, iratkozzanak fel csatornáinkra. Ez volt már az Atlasz.